Hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyög és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok! Ez a 2020 film Odüsszeia Varga Bencével és Géczi Dáviddal. Ezúttal a Vaskarom, The Iron Claw című filmet fogjuk pofozgatni. Övön alul nem, övön fölül igen. És hát meglátjuk kinek, hogy tetszett. Én elővetitek annyit, hogy a 80-as években játszódó filmeknél a előnyt élveznek, ezért nagyon bírtam a Stranger Things sorozatot is. Hát itt külön érdem, hogy Erdély Mátyás tényleg visszarepít minket képileg ebbe a világba. Filmre forgott ez a mozi, és úgy érződik is rajta, és hát a szerepgárdája is baromi jó, elég, ha csak azt mondjuk, hogy Zac Efron újabban ilyen, tényleg ilyen method acting sztár lett, abból a nyálas szép fiúból, akiből nem hittem, hogy lesz akármi is. Közben a Jeremy Allen White, ugye a Teddy című sorozattal nagyot megy, és minden színészi díjat megnyer, amikor ezt a szerepet megkapta, még nem volt ismert. És hát ott van Harris Dickinson is, aki pedig ugye a általunk elemzett jó kis skandináv filmnek volt a főszereplője, a Szomorúság háromszögének, de ugyanígy megtalálható a moziba ugye a Holt McKelleny, aki a Harcosok klubjában, vagy a mindjárt mondom, a Mindhunterben játszott, vagy akár Maura Tierney. Szóval tele van baromi jó színésszel, és hát én örömmel ültem ezt le megnézni, mert azt mondtam, hogy Pankráció ide-oda, érdekel ez a dolog.
Hát akkor szerintem, hogy hűek legyünk a film alap tematikájához, mondjuk azt, hogy jogsarokban Géczi Dávid, nem tudom, a Gellért Hergyi szörnyetek, és akkor a bal sarokban pedig Varga Bence, a nem tudom, római parti, mondj egy jó wrestleres nevet, folytogató, mert hogy igen, mert hogy hát azt hiszem, hogy a színész kérdésben ennél távolabb nem is állhatna egymástól a nézőpontunk. Minden esetre vegyük elő egy picit ezt a műfajt magát. Bár ugye a filmet fényképező Erdély Mátyás azt mondta, hogy ez a film valójában egyáltalán nem a Pankrációról szól, hanem az apasság nehézségeiről. Hát én ezt azért némi malíciával fogadom, de legyen így, meg legyen neki igaza. Ettől függetlenül, hogyha egy filmnek a nem tudom, két órájából másfélben Pankrációt kell nézni, akkor azért én azt gondolom, hogy mégsem lehet függetleníteni a történetmesélést ettől a kerettől. És bennem élénken él az emlék, amikor a 80-as évek végén így a repedező szocializmusban eljött az a korszak, amikor az ilyen lakótelepi kábel tévék elkezdtek beindulni, amiket aztán felváltottak a parabola antennák, amiket így a házak tetejére összedobott a lakóközösség, és egyik pillanatra a másikra megjelent a háztartásokban a Sky Channel, meg a Super Channel. MTV-ről akkor még szó se volt, a Super Channel-en a Mix című műsorban, nem tudom, lehetett nézni a Europe-tól a Final Countdown, és Mána Szörpre elég gitározni rá, és hát nálunk a családban az öcsém, aki akkor volt, nem tudom, kb. 6 éves, volt ennek a bizonyos WWF-nek, vagy World Wrestling Federation-nek a legnagyobb rajongója. Vicces, hogy nem a World Wildlife Fund jut erről az ember eszébe, hanem a wrestling. Ő órákon át tudott ülni és nézni a nem tudom, szőkített hajú ilyen leolajazott, meg ilyen spray tan, az amerikaiak így mondják, ez a sprayvel, mint Donald Trump barnára, vagy inkább ilyen aranyszínűre festett embereket, akik ilyen kertészólót csatogtattak, meg én nem tudom mi, kellékekkel. Volt olyan, emlékszem, aki egy ilyen zsákkígyóval lépett a szorítóba, és akkor azt borította az ellenfele fejére. Szóval mi inkább ilyen, hogy mondjam, a családban ilyen finom megvetéssel néztük az ő rajongását ez iránt, aztán hál' Istennek kinőtte, de hogy azért bennem ez megmaradt, hogy ez egy ilyen maximum hat éveseknek szóló történet, ez a wrestling, ez a pankráció, és hát nagyon-nagyon nehéz ezt bármilyen szinten is komolyan venni. És nem azért, mert egyébként ne lenne ebben a történetben rengeteg erőfeszítés, vagy mondjuk adott esetben rengeteg fájdalom, és tehát nem azért ciki, vagy nem ciki ez a műfaj, mert igazából nem is ütik meg egymást, mert aztán később a kiváló Louis Theroux brit dokumentum filmesnek végigkövettem néhány dokuját, ami Amerikában ezt az amatőr wrestlinget követi le, ahol hát bizony, nem tudom, alsó michigani kisvárosokban tényleg patakokban folyik a vér, ahogy az összehajtató sikálszékekkel ütik egymást a ringben. Vagy ugye a mexikói verzióra gondolsz, ami tényleg egy ilyen hihetetlen furcsa gicsparádé az egész. Vagy egyébként ennek van egy kelet-európai lágazása, és láttam arról is egy dokumentumfilmet, ha lehet ezt a műfajt még nyomorultabban nyomni, akkor Kelet-Európában talán még szörnyűségesebb ez, ahol nem tudom, ilyen lerobbant poznani boxtermekben szervezik ezeket a gálákat. Na mindegy, szóval, hogy van ebben drámaiság ebben a műfajban, de az mondjuk ebben a filmben sok minden előkerült, de a drámaiság nem. Tehát, hogy nagyon nehéz dolga volt szerintem a rendezőnek, aki egyébként írta is, meg rendezte is a filmet, Sean Darkin,
aki a fészekkel akar berobbanni, csak a igen. Covid egy kicsit
szóval meg... Sean Darkin érzett magában annyit erőt, hogy ír egy történetet, egyébként megtörtént családi história alapján, és meg is rendezi. Csak mondom, a történetnek a kerete, ez a teljesen számomra komolyan vehetetlen műfaj, az azért erősen alássa ezt a drámai elképzelést. De neked bejött? Tehát így megérintett? Itt-ott?
Hát eleve előkészítette a terepet szerintem a Darren Aronofsky filmje, a Pankrátor, amit azért hiába pankráció elég komolyan lehetett venni Mickey Rourke-kal, és Darren Aronofsky egyik legjobb filmje lehet, talán a top 3-ba is benne van, és ez a film, ez olyan szempontból egy ilyen számomra azért egy bőr alá kúszós film lett a végére, hogy én is úgy éreztem, hogy mintha hiányoznának benne, vagy belőle a dramaturgiai csúcspontok, hiszen végig a gonosz apáról kellene ugye szólnia, és nagyon intelligensen úgy van a film megrendezve, hogy a gonosz apa az nagyon a háttérben van, inkább egy ilyen karrierorientált apának tűnik, viszont az első kép, a nyitóképen már egy szörnyeteget ábrázol a film, tehát egy fekete-fehérbe rugdos valakit, lassítva, ordítva, és utána ezt a fajta elmebeteg oldalt nem annyira mutatja meg a film, hanem inkább arról szól, hogy a gyerekek mennyire akarnak megfelelni. És a film végére, spoiler, áll össze úgy ez a mozi, hogy igazából ez az apának a becsvágya cseszi szét ezeket az embereket, ez a fajta übrisz nehezedik rá a testvérekre, és ilyen görög tragédiaszerű halált halnak, de így mindegyik. Gigaspoiler, tehát tényleg ne hallgassátok tovább, ez egy elemzős műsor, ha nem láttátok. És hát a helyzet az, hogy nekem az egészet, hogy a legvégére ugorjak, engem az fogott meg az a végső jelenet, amikor a gyerekei kérdezik ugye a Zac Efron által alakított karaktert, ugye Kevin von Erichet, aki egy valós figura, hogy mégis miért vagy ilyen szomorú, vagy mire gondolsz, apa? És akkor azt mondja, hogy hát a testvéreimre, nekem már nincsenek testvéreim, és akkor azt mondják a gyerekek, hogy hát akkor mi leszünk a testvéreid, és ott együtt bunyóznak a fűbe. Ja, és előtte megelőzi azt a kérdést, az, hogy apa, te sírsz, és akkor mondja, hogy jaj, ne haragudjatok, igen, ízé, mindjárt abba vagyom. Így nyugodtan sírjál, apa, mindenki sír. És ezek a mondatok voltak azok, amik úgy beégtek, hogy hány családba lehet ez az érzelemelfolytás, meg ez a teljesítményorientáció, ami tönkre cseszhet életeket.
Gondolkodtam, hogy mi lehet a szándék az alkotónak pont itt a végén. Orvos Tóth Noémi generációkon átívelő családi traumák, amiket meg kell törni. Gondolatsorára emlékeztetett itt a rendezői szándék, hogy breaking the cycle, hogy ugye van a toxikus apa, és akkor igen, itt a fiúknak szabad sírni, az az üzenet. Az elején ugye azt halljuk, hogy szedd össze magad, és ugye amikor meghal az első fia, vagy bocsánat, a második fia az apának, és a többiekre ráripakodik, hogy azonnal fejezzék be a szipogást, mert senki nem láthatja rajtuk a gyengeséget. Ehhez képest ugye ő már a gyerekeinek azt adja tovább, hogy lehet sírni. De hát ez nagyon vékonyka. Szóval ez az üzenet, hogy hát törjük meg a ciklust, és a fiúknak most már szabad sírni, mint végső konklúzió, ez végtelen vékonyka üzenet. Azt el tudom esetleg képzelni, hogy mondjuk ilyen, tudod, szülők, akik elmennek a lelátóra fiúk foci meccsén, vagy kézilabda meccsén, vagy jégkorong meccsén szurkolni, és ott ilyen magukból kikelve ilyen lila fejjel üvöltenek a 4 éves gyerekekkel, hogy rúgjál már gólt, fiam. Szóval, hogy azoknak esetleg, hogyha levetíted ezt a filmet, akkor talán valamit megmozdíthat bennük. Ez az egyetlen, amit el tudok képzelni, hogy bármi haszna lehet. De hogy egyébként az egész szerintem egy hihetetlenül sekélyes próbálkozás, és hát egy ilyen üres esztétizálás. Tehát, hogy mondjam neked, nagyon tetszik nekem is a kiállítása a filmnek, melegek a színek, a tónusok, gyönyörűen szépen fotografálja az erdei a testeket, annak ellenére, hogy azt mondja, hogy neki az a hitvallása, hogy nem szabad, hogy feltűnjön az operatőri munka, mert az operatőri munka csak és kizárólag a történetmesélést kell, hogy szolgálja.
Ja, ezt betanítják az operatőr szakon. Én akárhány magyar operatőrrel dolgoztam, mindenki ezt mondta, hogy jaj, felejtsd el a szépet, a történetmesélés, de közben meg szépet csinálnak.
Nyilvánvalóan, ha ez így lett volna, tehát ha lett volna elég történet, akkor nem tűnt volna föl az munkája. Nem volt itt elég történet. Tehát azt a részét értem, hogy apuka tökéletes, egyébként a Mindhunterből Holt McKelleny, tehát ez a tökéletes republikánus ilyen katonafej, a Mindhunterben is egy ilyen karaktert játszik, csak ott ugye annyival jobb a történet, vagy annyival jobb a karakter, hogy egy nagy adag humort tesznek hozzá, tehát ő az, aki tényleg úgy néz ki, mint egy kiképző őrmester, valahogy tökéletesen ilyen a feje ennek az embernek, és nagyjából mindig ilyen karaktert is hoz, de ott az megvan hintve egy nagy adag humorral. A Mindhunterben az egyik kedvenc jelenetem, amikor a feleség egy ilyen kerti partit szervez, és akkor hát nyilván ő hazamegy, és FBI-os nyomozóként nem az az álma, hogy szombat délelőtt ilyen vadidegenekkel ott grillezgessen, miközben ugye a hétköznapjaiban sorozatgyilkosokat próbál elkapni, és akkor az asszony azt mondja, hogy na, itt van egy ládasör, és befogod a pofádat, meglátja a ládasört, és azt mondja, hogy I fly like a social butterfly. Tehát van benne egy ilyen, van benne egy nagy adag önirónia, meg humor. Ez itt ugye tökéletesen hiányzik. Van egy ilyen kócs apuka, aki egy szörnyeteg, És hát ugye nagyon szépen megmutatja azt, hogy a szülői szeretet ideális esetben az egy unconditional love, tehát egy ilyen feltétel nélküli szeretet, teljesen mindegy, hogy mit csak a gyerekeim, szeretem őket, tök mindegy. Talán az anya szeretete egy kicsit ilyen, de az anya karaktere is végtelen gyengén van megrajzolva, tehát itt sodródik az eseményekkel, nincs önálló akarata, követi mindenben apát, maximum néha egy kicsit eltűnődik. Azt gondolom, hogy az a nő, aki elveszíti négy gyereket, az nem így
reagál. Én azt mondanám, várjál, kicsit vitatkoznék ezzel, hogy nem azt mondom, hogy nincs megrajzolva, hanem azt mondanám, hogy teljesen direkt van a háttérbe tartva. Én is egy ideig azt hittem, hogy ez egy rettentően lapos film, és mondom, amit te vékonykának tartasz, az utolsó jelenet értelmezte. Nem azt mondom, hogy az a kedvenc filmtípusom, ami a végén rakja helyre a filmet, de vannak ilyen filmek, például a nagyon sokak által imádott közönséges bűnözőket, én akárhányszor néztem, szarrá untam, már bocsánat, tehát van benne egy-két jó jelenet, de nagyon lassú film, viszont a vége az olyan zseniális fordulat, hogy az egészet felértékeli, felhúzza. És itt nincs egy ekkora trúvája végén, de azért jönnek a gyomrosok, tehát az, ahogy egyik fiú elveszti a lábát, utána nem tud gyakorlatilag részt venni ebbe a családi pankrációba, vagy a másik szarul van, de ennek ellenére elmegy Japánba, és ott marad, vagy a harmadik, akinek láthatóan a filmben is egyébként jól van castingolva, vagy ő neki van aztán a legkevesebb köze a pankrációhoz, tehát mind a testfelépítése, mind a művészi beállítottság, hogy ő inkább zenél, és akkor ráesik a vállára, az kitörik, és olyan lázat kap, amitől szívszélhűdést kap, vagy nem tudom, így az agya megborul, és utána azért nincs a helyén. Tehát ezek szépen lassan nekem így bekúsztak, mint fájdalomérzet, és nagyon kiültek a Zac Efron arcára. Tehát nekem az nagyon tetszett, hogy a srác, eleve nem egy ilyen nagyon értelmes, csillogó szemű, az lehet, hogy csillogó szemű, de nem értelmes tekintetű színész, de erre még rá is játszik, tehát, hogy annyira jól hozza ezt a egybites figurát, akinek mégis szíve van, és végig a háttérben van valahogy tartva, miközben érzed, hogy ő a híró. Számomra egyébként ez az alakítás, meg hogy ő így átalakította magát, nekem azt jelenti most már másodjára, harmadjára, hogy a Zac Efronra figyelni kell, csak nem kap egyszerűen annyira erős, annyira kidolgozott szerepet, ami tényleg egy ilyen halhatatlan alakítást eredményezne. Vegyük például a Ted Bundy figuráját, vagy ezt a figurát, nem voltak benne akkora kiugró drámai felívelések, leívelések, egyedül ez a záró jelenet volt az, ami tényleg le tudta jobban vinni, meg a fájdalom, amit a testvére iránt érzett. Nekem minden esetre működött, akkor is, ha neked nem, tehát nekem sikerült elérni a hatást, illetve egy kicsit azon kezdtem lamentálni, amint az előbb a Sky Channel-el kapcsolatban, hogy gyerekkoromban én néztem a pankrációt, én is, és lehet, hogy ugyanakkor néztük, 90-es évek eleje, és emlékszem a Hulk Hoganra, hogy széttépte a sárga pólóját, atlétáját, és akkoriban gyűjtöttem még a 80-as években a He-Man figurákat, akik szintén úgy néztek ki, mint egy pankrátor, nagy csizma, gatyó, meg igazából ilyen hülyén verekedtek, mondjuk akkoriban mindenki hülyén verekedett, a Schwarzenegger is úgy adott popont, mint a parasztlengő, és hát mindezt én sokáig azért már gyerekként is azt hittem, hogy ez egy ilyen olyan, mint egy misztériumjáték, vagy olyan, mint egy ilyen hülye vásári komédia keveréke, és fel van építve mindenki már ilyen szakrális magasságokba, és ugyanakkor látszik, hogy egymáshoz se érnek. Miközben testileg ez eléggé veszélyes, ez számomra nem derült ki, megmondom őszintén, annyira tudatlan voltam ez ügyben, nem, Amerikában nőttem föl, hogy amikor az Aronofsky filmjét, a Pankrátort láttam, akkor jöttem rá, hogy ez fizikailag iszonyatosan kemény sport vagy.
Föltámogattad itt a sarokba Zac Efront, és akkor én meg felmászok itt a szorítónak a másik sarkába, és akkor egy ilyen ugrással, ilyen tigris bukfenccel megpróbálom akkor leteríteni. Disney sztárról beszélünk, aki ugye, nem tudom, High School Musical 1-2-3-ban futott be, és ott nagyjából azóta, nem tudom, ilyen Miley Cyrus férfi verziójaként próbálja kétségbeesetten bebizonyítani az ő színészi meg művészi integritását. De hát ez azzal kockás hason túl soha nem jutunk. Szóval kurvára próbálja bebizonyítani, hogy ő színész, igen, a Ted Bundy-ban is rettenetesen próbálkozott, most is rettenetesen próbálkozik, de az Erdély annyit elájrult a felkészüléséről, mondta, hogy ebben mindenki borzasztóan sokat tette be a filmbe felkészülésről, és akkor megkérdezték, hogy jó, hát a Zac Efron az mit tett bele, azt mondta, hogy hát pokolian kigyúrta magát. Tehát igen, tehát az ő színészi felkészülése a figurára az az, hogy napi 18 órát edzett, és még kétszer akkorára gyúrta magát, mint előtte volt, előtte sem volt egy, hogy mondjam, piszkafő fiú. Gyönyörű, gyönyörű a teste, gyönyörű az arca, gyönyörű, tehát egy gyönyörű férfi, és totálisan karizmátlan, nem, tehát egy egyszerűen annyira karizmátlan, mint egy műanyag He-Man figura, tehát egy teljesen műanyag.
Igen, nekem itt egy szörnyetegnek tűn, mert a Bívácsban lehet, hogy gyönyörű férfi, de itt Hulk feje van.
Mondjuk a szar paróka se segít rajta egyébként, ami így leugrik a fejéről annyira pompom. Tehát, hogy nyilván az
de az
is,
arca is ilyen az plastik. Segít rajta.
De azon kívül, hogy könnyes szemmel és ilyen, mint hogyha szájfénnyel lenne bekenve folyamatosan a szája, mindig úgy csillog minden filmjében, nem tudom, hogy ezt hogy csinálja, de állandóan ilyen lágy glóval így csillog neki a szája. Tehát ezzel a szájfényes, könnyes arccal néz így maga elé. Nem tudom, tehát körülbelül kétszer volt, amikor elmosolyodtam a karakterén, hogy hozza ezt a falusi bunkót, aki gyakorlatilag a felesége Pam szedt föl, mert annyira múja.
Hát ott volt jó,
és minden másban hát szerintem rémes. Hozod az Aronofsky pankrátorát, amit hát hogy mondjam, tehát hogy most azért itt beszélünk én nem is tudom, egy akkor maradjunk stílusban, egy lightweightről, meg egy profi nehéz súlyúról, tehát ez a film az azért a pillangósúlyban indul, az Aronofsky Pankrátora, meg a profi nehéz súly. Aronofsky Pankrátora szerintem Aronofskynek a legjobb filmje, viszonylag, és ugye én még abban tudatban nőttem fel, hogy a fiúk nem sírnak, de azt őszintén megvallom neked, hogy az Aronofsky Pankrátora végén én bögtem, úgy bögtem, mint egy kisgyerek a moziban. Pedig azért hidd el, hogy nem sok filmen sírom el magam, elképesztő erős érzelmi hatással volt rám, mert ennek az egésznek a nyomorúságát, a szerencsétlenségét, a prostituáltak, a kiégettek, az alkoholisták, a drogosok világát, akik kicsit mint a Fellini ország útonyában, hogy 2822 egyszerre is magamra tekerem a láncot, és kiállok a közönség elé, és elmondom, hogy szét fogom pattintani. Tehát, hogy ennek az egésznek, ennek a mutatványos világnak azt a rémes nyomorúságát, ezt a cifra nyomorúságát, hogy ugye kívül a fények és a színes palástok, és belül meg a rothadás, meg az alkoholizmus. Na, ezt meg tudta mutatni Aronofsky, ezért volt az egy baromi jó film. És az az, amivel ő közelebb került ehhez a világhoz. Sean Darkin ezt nem tudta megmutatni. Ennek a filmnek a végén van egy jelenet, amikor a három testvér, mint hogyha ugye feltámadna, vagy ugye ott vagyunk a túlvilágon, egy ilyen mezőn egyesül, és így összeöleli egymást. Tehát ez egészen gicses, sablonos, kiszámítható, semmit nem mozgatott meg bennem. Tehát itt úgy halnak a gyerekek sorban, 15 percenként levesznek valakit a saktábláról, 15 percenként meghal az egyik testvér, és ahelyett, hogy egyre nagyobb harag gerjedne bennem az apa irán, vagy egyre jobb kétségbeesésben lennék, vagy egyre jobban látnám az anyán ezt a szenvedést, tehát négy gyerekét elveszti, for fuck's sake, egy nő, érted? Nem, ebből semmi az égvilágon nem jön át, hát úgy szép sorban halogatnak meg, és itt semmit nem
érzel. Ez a skandináv hidegség jön át, hogy a nő így tartja magát, és még mindig a végén már a ruhát se veszi föl, tehát hogy nem mer visszaszólni a faternak.
Hát értem, hogy tartja magát, de Igen, festeget, visszatér a festéshez, és így ennyi, meghalt négy gyerekem, nem
nekem,
baj.
Nekem azt szóval... tetszett meg, de értem az álláspontodat, ez egy ilyen művészi attitűd volt, hogy nagyon le voltak folytva az érzelmek, és nagyon le volt folytva a játék. Én annyiban megvédeném a Zac Efront, hogy bár láthatóan nagyon próbál más lenni, de például a DiCaprio is azért úgy indult, hogy egy rémecskékbe játszott. Az megint más, hogy a DiCapriónak valószínűleg nagyon jó agya van a forgatókönyvekhez is.
Na jó, de a DiCaprionál a kosaras naplójában már tök fiatalon megmutatta.
Iszonyatosan tudja, hogy melyik rendezőkkel kell forgatni. A Zac Efron nem annyira tudja láthatóan, de ennek ellenére én azt mondom, hogy több van benne, és egyébként sokan úgy gondolják, hogy sokkal több van benne, mint amit látsz, nem tudja ebben a szerepben sem úgy megcsillantani, ahogy a Ted Bundy-ban sem tudta, mert a forgatókönyv nem enged neki olyan amplitúdókat, én ezt gondolom.
Oké, lássunk tőle valamit, mondom, bocsánat, az előbb közben beszéltem, de hogy igen, tehát a kosaras naplójában azért ott a nagyon fiatalon, és akkor...
Persze, ott már igen, de hát az már volt fiúk nem sír, vagy mi az, ez a fiúk sorsa, meg ott már egy csomó dolgon túl volt.
Vagy a teljes napfogyatkozás, Agnieszka Holland, tehát hogy érted, azért ott voltak olyanok, amivel lehetett villani, igen, és akkor még nem volt tinisztár, még soha,
nem volt
Rómeó és Júlia, meg Titanic, meg mit tudom én. Tehát egész kis csávó korábban már nagyon nagyokat villan, de jó, legyen igazad, és én azt mondom, hogy drukkolok, hogy kapjon Zac Efron, mert egyébként tényleg...
Nem fogom én DiCaprio magasságba emelni, szó sincs erről, csak azt mondom, hogy szerintem több van benne, és ha megnézed a másik két színészt, akik egyébként nagyon jók, mert a Harris Dickinson is baromi jó volt a Szomorúság háromszögébe, vagy a Jeremy Allen White is egy nagyon jó színész, nekik se enged a film olyan magasságokat, mert nagyon pontosan tudta szerintem a rendező, hogy ez végig a háttérben le lesznek nyomva ezek az érzelmek, és a végére jön föl arra a jelenetre. Neked ez nem volt elég, én ezt tök megértem. Hanyasra értékeled ezt a mozit?
Hogy ne csak üssem ezt a szegény ellenfelet itt a tatami, hogy mi ez... Annyit szeretnék hozzátenni, hogy stílus bravúr volt, tehát nagyon szépen hozta a 80-as éveket ezekkel a tévés betétekkel, ezekkel az érdekes, hogy mondjam, vagy a korszakra nagyon jellemző dolgokkal. Én tökre bírom, hogy most már elkezdtünk abba az irányba menni, hogy a 70-es, 80-as években játszó történetet 70-es, 80-as éveknek kinéző eszközökkel vesszük föl, tehát nem az van, hogy ordít az egész, hogy egy kosztümös valami. Talán először ezt egyébként a The Americans sorozatban láttam, ami lehet, hogy most egy hülye példa lesz, de valahogy ott tudtam úgy menni a sztorival, hogy megint úgy éreztem magam, hogy hello, hol a Sony Openem, és a, nem tudom, görkorim. Úgyhogy ez az egyik erénye, és a másik pedig, hogyha nagyon-nagyon bel akarok ásni, mert azért végig is nem szenvedtem végig ezt a két órát, azért vitt a film, hogy talán azt a melegséget, ami a fiúk között van, azt a családi szeretetet és összetartást, ami közöttük valóban van, és ami talán csak egyszer inog meg, amikor ugye aki a motorbalesetben elveszíti a lábát, az a fiú megpróbál visszajönni, visszatérni a ringbe, és edz Zac Efronnal, és ott kiütközik az, hogy na mi van, azért akarsz egyedül maradni, hogy végre apa összes figyelme rád irányuljon, hogy csak te legyél ott a ringbe, és ott akkor ugye kiütik egymást, de aztán akkor is föl segíti a testvérét, és én azt látom, hogy tehát ami szép volt ebben a filmben, az, ahogy ez a négy fiú végestelen végig egy ilyen nagyon szerető egységet alkotva folyamatosan támogatja egymást, és ez példaértékű volt egy ilyen toxikus baromapa ellenében is, de aztán például hiányzott, na mindegy, szóval nekem kevés volt ez a befejezés, úgyhogy én egy ilyen, hát egy hatosra tudom értékelni.
Olyan nagyon nagy vita nincs köztünk, mert én 6-os és 7-es között vagyok, és 6 is felett gondoltam erre, csak az IMDb-n például nem lehet így pontozni, de múltkor elmesélte nekem Oliver, hogy a Rotten Tomatoes-t kell nézni, mert az a fasza. Én meg azt gondolom, hogy a kettő között van a fasza, tehát lehet, hogy az IMDb pop kulturálisabb, a Rotten Tomatoes meg inkább az újságírók véleményét hozza, Tehát valahol a kettő között lehet az igazság. Úgyhogy én is azt mondom, hogy meg lehet nézni ezt a filmet.
Neked Zac Efron egy fél ponttal jobb volt, mint
szórakoztató,
szerintem.
Nekem egy fokkal drámaibb volt, mint neked. És hát hol hallhattok bennünket, mint Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Instagramon, TikTokon.
Sziasztok!